Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2016. augusztus 14-én 10 óra után 6 perccel ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. Mai témáinkból: az elmúlt héten újjá alakult a kalocsai Fidesz csoport. Ennek hátteréről és a kitűzött célokról Simon Zoltán megválasztott elnökkel beszélgetünk részletesen már is.
A kalocsai Fidesz szervezetnek az elsődleges célja, hogy eredményeket tudjunk elérni, és a 2018-as parlamenti és a 2019-es helyhatósági választásokon, ugye a Fidesz-KDNP pártszövetség megnyerje Kalocsán ezeket a választásokat.
Aztán éteri előünnepre hívjuk. Pontosabban belekóstolunk már most mindabba, ami a jövő hétvégén várja a kalocsaiakat és a városban látogatókat a közelgő Szent István napok alkalmából. Erről többet a Házigazda Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója dr. Magóné Tóth Gyöngyi oszt meg önnel.
Most idén, mint minden rendezvényt az érsekkelben fogunk megtartani, hiszen ez sokkal kényelmesebb, sokkal jobb helyszín, talán nem zavarjuk annyira a városnak a forgalmát sem.
Készültünk egy életmentő összeállítással is, amit minden esetben érdemes szem előtt tartani, ha mentőt kell hívnia. Vezetékes számot vagy központi segélyhívót tárcsázzon, gyorsabban jön-e a segítség egyik számról, mint a másikról? A kérdésekre Varga Urbán Erika kalocsai mentőtiszttel keressük a választ.
Mindenképpen azt javaslom, hogy a 104-es telefonszámot hívják. Tehát ne gondolja senki azt, hogy azért, mert Kecskeméten csörög a telefonszám, onnan fog a mentő érkezni. Tehát természetes, hogy ilyenkor ugye Kecskemét odaadja nekünk, és akkor mi fogunk ugye nappal 1 percen, éjszaka pedig 2 percen belül kivonulni.
Az MB2-es mezőnyben példás felkészülési stratégiával edző kalocsai kézilabda klub edzőjével Kolics Jánosra beszélgetünk a nyári feladatokról, személyi változásokról és a sportoló lét szépségeiről, illetve nehézségeiről.
Az elmúlt években már többször megéltük, hogy a távozók újra visszajöttek, mint ahogy most a Dávidházi Sándor és a Rimai Ricsi a régiek közül újra játékra jelentkezett.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Oh,
Ez a Turmix a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. A szervezők az idén is kitesznek magukért, hogy a jövő pénteken és szombaton az egész család jól érezze magát a Kalocsai Szent István Napok programsorozat rendezvényein. Az államalapító ünnepén és annak előnapján egésznapos eseménysorból szemezgethetnek, úgy a kulturális szabadidős és zenei programok iránt érdeklődők, mint a kisgyermekesek. Derül ki dr. Magóné Tóth Gyöngyi intézményvezető hangos hívogatójából.
Az lesz a helyszíne. Ugye eddig a Sétáló utcában és a 48-asok terén volt ez a rendezvény. Most idén, mint minden rendezvényt az Érsekkertben fogunk megtartani, hiszen ez sokkal kényelmesebb, sokkal jobb helyszín, talán nem zavarjuk annyira a városnak a forgalmát sem. Ott a színpad, nem kell színpadot építeni, tehát nagyon sok minden szépen kialakult és adott. Tehát a változás az a helyszín. Aztán a hagyományok mellett, hiszen ez most már 8. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István Napok, lesznek pici módosítások is a hagyományos elemek mellett. Tehát mik is a hagyományos elemek, erről szeretnék először beszélni. Ugye augusztus 19-e, 20-a, ez a Szent István Napok, és ez Kalocsához nagyon-nagyon kötődik, Szent István alapja. Ennek próbálunk megfelelni. Hát először is 19-én is már nagyon-nagyon sok minden történik. Gondolok például a gyerekekre, itt lesz a Holló Együttes, akik nagyon magas színvonalú műsort fognak adni az érsekelti szabadtéri színpadon. Minden rendezvényünk hagyományos eleme a néptánc, ez egy hagyományos dolog, most is sor kerül rá. Szintén hagyományos és évek óta hagyomány már Kalocsán a kenyérszentelés. Ez is meg fog történni, viszont a helyszíne új, hiszen a Szent István szobornál ezt jelenleg nem tudjuk megrendezni, hiszen az egész Szent Háromság tér fel van húrva. Ezért aztán mind a kenyérszentelés, mint az augusztus 20-i koszorultás, az az országzászlónál lesz. Hol is van ez az országzászló, kérdezik a kalocsaiak. Ez az Érsekkertbe vezető úton, az Asztrik téren, vagy talán így jobban lehet tudni, a Dózsa szakközépiskola előtt van. Illik is Szent István alapjához, ott is van a Szent István logó ezen a látványelemen. Tehát lesz kenyérszentelés. Aztán most is innen lemegyünk a Vajashoz, a kenyérszentelés után, és most is lesz fáklyás csónak felvonulás. Eljutunk egészen a kubikus partig, ahol várnak minket a szűzsonglőrök, és a kubikus partnál egy nagyszabású szűzsonglőr bemutató lesz. Azután pedig teljesen új elem az eddigiekhez képest, az uralkodó pár, István és Gizella már 19-én megérkeznek Kalocsára, szoktam mondani humorosan, hogy olyan jól érezték tavaly magukat, hogy már két napra jönnek. Tehát már ott megjelennek a kubikus partján 19-én este, köszöntjük őket, és nem csak kettecskén jönnek, mint régebben, hanem egész lovas bandérium fogja őket kísérni. Innen a kubikus parkból visszamegyünk a sétáló, illetve a fő utcán, pátyákkal és reméljük, hogy a tömeggel, lovasokkal visszamegyünk a fő utcán, az Érsekkertbe, 9 órára, 9 óra 10-re, maximum 9:45-re, ahol is már vár minket a Lord együttes. Mondtam is a menedzserüknek, hogy ez egy olyan formabontó koncert lesz, hogy a Lord engedély fog kérni az uralkodó pártal, hogy megkezdhesse a koncertet. A Lord koncertje egy fizetős dolog, és gyakorlatilag lehet kapni már rá jegyeket. Ez a 19-ének a menetrendje.
Eddig tehát a közelgő Kalocsai Szent István Napok első napján a kínálata. A vonalban még mindig dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a programfelelős Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója. Halljuk, mi mindenből válogathatunk másnap, augusztus 20-án.
20-án a hagyományok jegyében kezdünk meg, én ugye a kitüntető díjak átadás a Városházán, aztán 11 órakor a koszorúzás szintén az országzászlónál, majd pedig az Érsekkertbe visszamegyünk egy kicsit a középkorba, ahol szoktunk, fog ott állni egy nagy gyurta, lesznek ott vitézek, lesz ott íjászverseny, várjuk úgy, mint tavaly is a környező települések csapatait, hatfős csapatait egy középkori haditornára, aztán lesz egy középkori kovácsműhely, sülni is fog valami, És folytatódnak ott a rendezvények, megint csak lesz gyerekműsor, és hát sok minden egyéb. Aztán 5 órakor kezdődik a királyi fogadás, úgy, ahogy ezt szoktuk, az Érsekkerti nagy színpadon. Mindenkit kérek, várok is, hogy aki szeretne a király előtt megjelenni, akár baráti társaság, akár környékbeli település küldöttsége, akár udvarhölgyként szeretne megmérettetni a királyné előtt, akkor ez legyen szíves, jelezze nálunk a kulturális központban, hívjon föl minket, vagy jöjjön be, és akkor őt beépítjük a királyi fogadásnak a programjába. A fogadás után pedig királyi vacsora következik, úgy, mint tavaly is, amikor is tavaly a díszteremben volt, most itt ezt az érsekkerti nagysátorban, amire lehet jegyeket venni. Aki nem szeretne a királyi vacsorára jönni, az pedig a platánban egy jazz koncerten szórakozhat. Ez egy teljesen ingyenes dolog. Tehát nagyon sok minden lesz. Aztán nem beszéltem még arról, hogy mindenféle kísérő rendezvények is lesznek. 19-én csónakázni lehet a Vajason a gerilla kertészekkel. Aztán, ha minden igaz, akkor olyan is lesz, ami Kalocsán még nem volt, de most bevezetjük, ez pedig a habparti. Ez annyit jelent, a gyerekeknek jó idő esetén kiváló szórakozás, amikor is egy hatalmas mennyiségű habot, teljesen környezetbarát habot bocsátanak ki egy szerkezet segítségével, és hát ebben lehet mindenféle tapicskolni, játszani. Gyerekek nagyon-nagyon élvezik, láttam egy szomszéd településen. Nem is tudom, hogy mit hagytam ki. Olyan sokrétű a program, hogy talán benne van minden. A tűzi játékot hát egyelőre két hely érsekkel lesz a tűzi játék, és jelenleg úgy néz ki, hogy a tavalyival ellentétben már 9 órakor lesz, tehát a gyerekek is ott tudjanak maradni, mert tavaly sokan mondták azt, hogy éjféli tűzi játék az későn van a gyerekeknek, de tavaly csak kisztítjuk, idén meg tudjuk oldani máshol is, tehát 9 órakor lesz, és mi nem dőlt el, hogy a parkolóban lesz, vagy pedig a dombon. Ezt majd a pirotechnikus, aki ezt készíti, az, aki megyünk a helyszínre, és megmondja, hogy melyik a legmegfelelőbb helyszín erre. De lesz tűzi játék. Nem lesz ez egy hosszú tűzi játék, talán nem is kell, meg azért megjegyzem, hogy a tűzi játék az egy drága dolog is. Tehát egy olyan hosszúságú lesz, mint amely tavaly volt, és általában a zenéket, azokat mi szoktuk válogatni. Tehát az ünnep, az állami ünnep köré, Szent István alakja köré, haza szeretet érzése köré lesz ez felépítve. Mind a két nap is erre lesz építve.
Dr. Magóné Tóth Gyöngyinek, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár vezetőjének köszönjük, hogy mindezt elmondta. A Turmix folytatásában miértek, hogyanok és jövőkép az új alakult Kalocsai Fidesz csoport elnökével.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Az elmúlt héten tisztújító és új alakuló gyűlést tartott a kalocsai Fidesz csoport, melynek végkifejlete hosszú évekre meghatározza a kormánypárt helyi szervezetének működését. De mi vezetett ahhoz, hogy önmagát oszlassa fel, és az országos választmány közreműködésével álljon helyre a rend Kalocsán? Okokról, aktualitásokról és jövőről kérdezi Vörös István szerkesztő riporterünk a kalocsai Fidesz nemrég megválasztott elnökét, Simon Zoltánt.
Információink szerint az elmúlt héten egy fontos esemény dolog történt a kalocsai Fidesz csoport életében. Hát mi is volt ez a bizonyos esemény, mi történt?
Igen, így van, egy nagyon meghatározó esemény történt. Ezt tudni kell, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alapszabálya kimondja, hogy amelyik csoport egy adott határidőre nem tudja a tisztújítást elvégezni, az gyakorlatilag önmagát feloszlatja. Ez történt Kalocsán tavaly ősszel. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy a csoport önmagát oszlatta föl. Ez hosszú előzményekre mutat, hiszen sajnos a csoporton belül kialakultak bizonyos véleménykülönbségek, komoly viták, amik látszódott, hogy nehezen feloldhatók. Természetesen ennek oka és előzménye volt a 2014-es választás, amit hát köztudott, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség elvesztett. És hát az amúgy is meglévő személyes és egyéb ellentéteket és különbségeket ez a tény rendkívüli módon felerősítette.
Mi volt a feloszlatásnak a következménye?
Az alapszabályunk szerint, hogyha egy csoport feloszlik, innentől kezdve az országos választmánynak a feladata és jogköre meghatározni a csoport személyi összetételét és az újjáalakulás időpontját. Ez a múlt héten következett be, az országos választmány határozatát az érdekeltek kézbe kapták, és ennek alapján a múlt héten megtörtént az újjáalakuló csoportülés, amiről szeretném elmondani, hogy az országos választmány megbízása alapján dr. Kerényi János országgyűlési képviselő régióigazgató vezette le, és természetesen Font Sándor képviselő úr, választókerületi elnökünk is részt vett a csoportülésen. Ennek a csoportülésnek a legfontosabb napirendje a tisztújítás volt a megalakulás mellett, természetesen. Itt az történt, hogy dr. Kerényi János javaslatot tett az elnök személyére, aki én voltam. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy régióigazgató úr biztosítékot lát a személyemben a csoport vezetésére, de legalább ekkora megtiszteltetés volt számomra, hogy a csoport egyhangú szavazással elfogadta a személyemet és megválasztott csoportelnöknek. Ezt követően én tettem javaslatot a két alelnök személyére, nevezetesen Tihanyi Tibornéra és Illés Attilára. Nagy öröm volt számomra, hogy a csoport szintén egyhangulag elfogadta és megszavazta a két alelnököt, így gyakorlatilag újjáalakult a kalocsai csoport, és megválasztotta a háromtagú elnökséget is. Szeretném elmondani, hogy a csoport működése jogfolytonos. Az elmúlt időszak egy átmeneti állapotnak tekintendő, amely múlt héten lezáródott, és a csoport működése jogilag egy folytonos stádiumban van jelenleg is.
Mi alapján döntött az országos választmány a csoport személyi összetételéről, és hány fős jelenleg Kalocsán a Fidesz csoport?
Mint a elején már említettem, az önfeloszlatást követően az országos választmányé volt a feladat és jogkör. Természetesen az országos választmányra nagy felelősség hárult, hiszen nyilvánvaló az volt a cél, hogy egy hatékonyan, jól működő csoport jöjjön létre. Ehhez az kellett, hogy az országos választmány megfelelő ismeretekkel rendelkezzen. Én szeretném elmondani, hogy ez bármilyen furcsa, ez abszolút így volt, hiszen az országos választmány ismerte azokat a problémákat, természetesen a választási eredményekből is kiindulva, ismerte azokat a problémákat, ami sajnos Kalocsán felütötte a fejét, és figyelemmel kísérte a csoport munkáját. Ne felejtsük el, hogy minden csoportülésről részletes, majdnem szó szerinti jegyzőkönyv készül, amit kötelesek vagyunk a központi vezetésnek megküldeni. Nyilvánvaló, feltételezem, hogy az országos választmány mielőtt meghozta a döntését, a jegyzőkönyvekből egy nagyon plasztikus képet kapott egyes személyekről, egyes személyek véleményalkotásáról, és ez egy alapját képezhette a döntésnek. Nyilván. De természetesen az is természetesnek mondható, hogy Kövér László, az országgyűlés elnöke, és egyben az országos választmány elnöke is Budapesten a parlamentben nyilván szót váltott dr. Kerényi Jánossal és Fonts Sándor képviselőurakkal is a kalocsai kérdésről. Ez természetes, nyilván ez is benne van, és így alakult ki az országos választmánynak az a véleménye, ami alapján meghozta azt a felelősségteljes döntést, hogy 21 főt jelölt meg az újjáalakítandó kalocsai csoport taglétszámának.
Véleményed szerint mi volt a cél ezzel a bizonyos döntéssel a kalocsai csoport további működése érdekében? Mi volt a fő cél?
Én úgy érzem, hogy az országos választmány, mivel ismerte a helyzetet, ezért elsődleges célja volt egy egységes, működőképes csoportnak a létrehozása, és ismerve a helyi körülményeket, én úgy érzem, hogy a szélsőséges, vitatkozó feleknek a leválasztása volt az elsődleges cél, hiszen az országos választmány önállóan döntött, és elsődleges célként a belső viták és a belső ellentéteknek a megszüntetése volt a célja. Én tudomásul vettem a döntést, és én azt kérem mindenkitől, hogy ugyanígy tegye, hiszen úgy vélem, hogy a csoporttagok is tudomásul vették a döntést. Erre talán bizonyíték és biztosíték arra, hogy amikor a tisztújítás történt most múlt héten, a csoport egyhangulag és teljes egyetértésben választotta meg a csoport vezetését. De mellette el szeretném mondani, hogy nyitottak vagyunk új tagok felvételére, és várjuk új tagoknak a jelentkezését.
Hát és akkor egy tartalmasabb múltidézés, illetve a folyamatok, háttérfolyamatok vázolása után tekintsünk egy picit a jövőbe, ugye az újjáalakult csoport meghatározott-e már célokat, vagy ez csak egy úgymond formális ülés volt, meg vannak-e már azok a bizonyos mérföldkövek célok, amelyeket szeretnétek elérni ezzel az újjáalakult csoporttal?
Hogyne. Természetesen megvannak a céljaink, a közelebbi és távolabbi céljaink egyaránt. Én annak örülök, hogy az újjáalakult csoport első jelei azok, hogy egy nagyon hatékony, egységes és egy közös célért válvetve dolgozó csapat jött létre, ami biztosíték arra, hogy sikeres munkát tudunk végezni. Egy picit távolabbi cél október 2-a, hiszen mindannyian tudjuk, hogy október 2-án népszavazás lesz, méghozzá nem is akár miről. Az emberek állást foglalhatnak, hogy támogatják-e a kormány politikáját a kötelező migráns betelepítés ellen. Támogatják-e azt, hogy Magyarországon ne alakuljon ki olyan helyzet, mint az Unió más államaiban. Én azt hiszem, hogy erre nagyon jó példa az, hogy nézzük meg, hogy kezdetben, amikor az ország kerítést épített a déli határon, a nyugati politikusok milyen ellenszenvvel támadták a magyar kormányt, most pedig azt látjuk, hogy legnagyobb az egyetértés, és az országok egymás után küldik a rendőri erőket a déli magyar határra, hogy fönntartsák és segítsék ezt a folyamatot. Én úgy érzem, hogy az Unióban egy ország tudott sikeresen a migráns áradattal megbirkózni, és ez Magyarország. Én nagyon örülök ennek, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy 1,5 millió migráns lepte el az Uniót egy év alatt, és ne felejtsük el azt a tragikus számot is, hogy 300 ember halt meg különböző terrorszervezetek által végrehajtott terrorcselekmény következtében. És engedjék meg, hogy arra is fölhívjam mindenkinek a figyelmét, hogy sokan úgy gondolhatják, hogy hát jó, ez a hírekben ott van, de távol van tőlünk. Kalocsát ez nem érintheti. Én azt mondom, hogy ne gondoljuk ezt, mert ezzel a népszavazással rendkívüli módon erősíthetjük a kormánynak a tiltakozó politikáját a kötelező migráns betelepítés ellen. Viszont ha az Unió keresztül tudja vinni a kötelező migráns betelepítést, akkor nagyon nagy valószínűséggel Kalocsán akár befogadótábor is nyílhat. Én kérdem én a kalocsaiakat, akarja-e valaki, hogy több száz vagy több ezer ellenőrizetlenül múltú és személyiségű ember éljen Kalocsán, járjon közöttünk az utcán, látva a nyugati eseményeket. Én úgy érzem, hogy ezért a felelősségünk óriási október 2-án. Kalocsánhoz 50 kilométerre itt van Kiskunhalas. Mindenki láthatja a tévében, hogy Kiskunhalason a befogadó táborral kapcsolatban mennyi probléma van, mennyi zűrzavart okoz ez a városnak. Én nem hiszem, hogy Kalocsa erre a sorsra és erre a helyzetre szeretne jutni. Céljaink között szerepel mindenképpen az önkormányzati frakcióban a konstruktív ellenzéki munka. Én azt hiszem, hogy bizonyítottuk az elmúlt 2 év alatt, hogy a város érdekét képviseljük teljes mértékben. Ha valaki megtekinti a képviselőtestületi jegyzőkönyveket, láthatja, hogy a minden olyan előterjesztést, ami a városnak jó, ami a lakosságnak pozitívum, azt a 4-tagú jobboldali frakciónk megszavazza. Csak abban az esetben emeljük fel a szavunkat, és abban az esetben tiltakozunk, ha az nem a város érdekét képviseli, ha az a város értékeinek a elárverezését és kiárusítását szorgalmazza, és ha az a város vezetésnek a szűk érdekét képviseli. Más esetekben mindig konstruktívan és támogatólag állunk a kérdéshez. És hát, hogy mondjam ki őszintén, hogy mi lehet egy helyi pártnak, a kalocsai Fidesz szervezetnek az elsődleges célja? Természetesen az, hogy minél egységesebben, minél hatékonyabb munkával eredményeket tudjunk elérni, és a 2018-as parlamenti és a 2019-es helyhatósági választásokon jó eredményt érjünk el. Valljuk be, azt szeretnénk, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség megnyerje Kalocsán ezeket a választásokat. Ezért mi természetesen tudjuk, hogy nagyon sokat kell tenni, és addig is a városért szeretnénk dolgozni, a lakosság érdekeit képviselni egy újjáalakult, egységes Fidesz csoporttal.
Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Simon Zoltánnak, a kalocsai Fidesz csoport elnökének köszönjük a közreműködést. A folytatásban a helyi kézilabdások házatáján nézelődünk Kolicsi János edzővel.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Én nem voltam szégyellős, nem vártam, hogy hős legyél. Ó, nem. És Bye.
amint arról helyi sporthíreinkben hallhatott, ebben az évben is elsőként kezdte meg az MB2-es mezőnyben a felkészülést a Kalocsai KC. Kolics Jánosék már egy hónapra készülnek az újabb felvonásra, amely, mint kiderült, idén is délnyugaton lesz, a KKC kifejezett kérése ellenére. A tréner a mezőny erőviszonyairól mesélt a Korona FM 100-nak, illetve beszélt a csapatukat érintő személyi változásokról is.
Szokásainkhoz híven a többi MB2-es csapattal ellentétben mi már július közepén szoktuk kezdeni a munkát. Ez az időszak elsősorban a képességfejlesztésről szól. Nyilvánvaló az, hogy ilyenkor elsősorban az erőnléti álló képességi edzések vannak előtérben. Sok-sok játékkal és olyan gyakorlattal, amivel fenn tudom tartani a játékosaim érdeklődését is ebben a melegben, ebben a füllett időben. A NECA az kiemelkedett ebből a csoportból, ő ugye felsőbb osztályba került. A Dunaújváros egy nagyon jó csapat, az edzőmérkőzéseken nagyobb arányban szoktak ellenünk győzni, mint mi velük szembe. A Kiskörös is egy jó középcsapatnak számít. Úgy gondolom, hogy összességében a bajnokság ereje nem fog változni, annak ellenére sem, hogy ez a két csapat, a NECA és a Dunaföldvár távozott, a Dunaújváros és a Kiskörös pedig érkezett. Mint eddig is, minden szezonban a személyi kérdések azok nagyon fontosak. Az már az elmúlt szezon végén köztudott volt, hogy a Virág Rolandot pont a Dunaújváros csapata visszahívja. A Roland ennél a DAC-nál utánpótlás edző, akivel a bajnokságban együtt fogunk szerepelni, és hát ettől az évtől kezdve teljesen jogosan az a Dunaújváros csapat elvárása, hogy a Roland folytassa helyben a játékos pályafutását. Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy a Baksa Gábor és a Tóth László az bejelentette, hogy nem tudják tovább folytatni a sportpályafutásukat. Nyilvánvaló, hogy ennek a három embernek a kiesése, ez nagy problémákat fog jelenteni számunkra. Abba is bízom, hogy ennek a két fiatalnak a döntése nem végleges. Ugye itt az elmúlt években már többször megéltük, hogy a távozók újra visszajöttek, újra megpróbálták. Az a hiányérzet, ami a kézilabdából fakad, az előbb-utóbb azért majd előjön. Remélem ennél a két fiúnál is, mint ahogy most a Dávid Házi Sándor és a Rimai Ricsi a régiek közül újra játékra jelentkezett. Az biztos, hogy az utánpótlás csapatból fölkerült a Schmidt Roland és a Schaffer Ricsi, tehát újra fiatalítunk, újra kezdjük előről, újra elkezdjük építeni a csapatot, hogy ez ebben a bajnokságban mire lesz elég, ezt majd az edzőmérkőzések során lehet majd felmérni. Én úgy gondolom, hogy a csapat vezetőivel összeülünk, és átárgyaljuk a céljainkat, azt, hogy esetlegesen igazoljunk-e valakit. Hát nem könnyű ez az élet.
A vonalban még mindig Kolics János, a Kalocsai Kézilabdaklub edzője, aki a folytatásban főképp arról beszél nekünk, mit jelent MB2-es mezőnyben él és amatőr sportolónak lenni.
Keveset beszélünk általában arról, hogy egy ilyen MB2-es osztály mit is jelent, mit jelent az, hogy valaki sportoló, mit jelentenek azok a státuszok, hogy valaki élsportoló, vagy éppen amatőr sportoló, mert ugye az élsportolóknak könnyű, az önkifejezésen túl többnyire egy foglalkozás, és egzisztenciát tudnak belőle teremteni, kettős karriert tudnak felépíteni, de hát az amatőr sportoló, akik mi vagyunk, ugye az a versenyszerűen sportoló személy, aki a sportegyesület tagjaként sporttevékenységet folytat, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ugye itt ilyenkor az merül fel, hogy mi is az, ami a sportolót kell, hogy éltesse azon túl, hogy ugye a Szent Györgyi Albert már nagyon régen leírta, hogy a sport a test útján nyitja meg a lelket. Tehát ez egy olyan érzelmi viszony önmagammal, sportolóként a sportágammal, ami hát nem egy egyszerű dolog. Nagyon sok kérdést vesz fel. Felveti annak a kérdését, hogy tulajdonképpen ezeket a fiúkat, akik önzetlenül heti 4-szer este 8-kor edzésre járnak, amíg mások a szelidén strandolnak, hétvégén a családjuktól elutaznak Siklósra meg Nagykanizsára, hogy mik azok a motivációk, amik egyáltalán életbe tartják ezt a sportágat, adott esetben például a kalocsai kézilabdát. Ugye nagyon fontos az, hogy az egyik legfontosabb motiváció ugye a közösség. Ez a másokkal való kapcsolatot jelenti, a valahová tartozás szükségletét. Ezt Kalocsa városa, a csapat biztosítja. Ez egy nagyon jó érzés. Nagyon fontos egy ilyen sportolónál a kompetencia érzése. Ugye ez azt jelenti azt az értékesség érzését, ami az ilyen jellegű szükségleteinket elégíti ki. Ez egy nagyon fontos motiváció. Nagyon fontos motiváció az örömszerzés, az, hogy örömjáték van, hogy örömjátszom, hogy gólörömöm van, hogy tapsol nekem a közönség, a közönségemnek, a rokonaimnak, a városomnak örömet tudok szerezni. Tehát a sport egy csodálatos dolog, egy örökké tartó szerelem. Na de mennyi várható el egy ilyen amatőr sportolótól, mennyit bír el egy ilyen játékos, mennyi lemondással jár az, hogy kivonjuk a családjukból őket, az, hogy a tanulmányaikat is nehezebben tudják végezni. A magánéletük, a csajozás is megsínli ezt az állandó sporttevékenységet. De én ennek ellenére azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ez a sport, a kézilabda egy olyan érzés, amit nem szabad elengedni senkinek, főleg aki már ebbe belekóstolt. De azt is tudomásul kell vennünk, hogy ezeket a nagy erőket, ezt a nagy lemondást, amiről itt már az előzőekben említettem, ezt nem mindenki képes megcselekedni. Nagyon önfeláldozónak és nagyon elkötelezettnek kell lenni a sportág iránt, aki vállalja ezt a nagyon nagy lemondást, ami ezzel az amatőr sportolói státusszal, a kézilabdával, akár a kalocsai kézilabdával jár. Mindenképpen szeretnék legalább egy 6 felkészülési mérkőzés játszani a bajnokság megkezdése előtt, illetve közvetlenül a bajnokság kezdetekor az első 2 hétben, de hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert a csapatoknak a nagy része, sőt állíthatom, hogy az NB2-es csapatok közül senki nem kezdte el még a felkészülést. Nem úgy játszani nem tudjuk, nem tudunk velük, még a kapcsolatot sem tudjuk felvenni velük, ezért ez eltolódik, és a későbbiek során kerül majd egyeztetésre. Természetesen összeszorítjuk a fogunkat, az összes nehézség ellenére beállunk a csatasorba, dolgozunk, folytatjuk az elmúlt évek következetes, tudatos munkáját.
Kolics Jánosnak, a kalocsai KC edzőjének köszönjük, hogy itt volt velünk. A Turmix folytatásában életmentő hívásokról beszélgetünk egy kalocsai mentőtisztel.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Feel my way through the darkness. Journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm didn't know.
Amikor megtörténik a baj és mentő hívására kényszerülünk, minden a hívástól a kirekezésig eltelt pillanat hosszú óráknak tűnik. Kézenfekvő megoldásként kínálkozik, hogy a központi segélyhívó helyett a jól ismert helyi állomás vezetékes telefonszámát tárcsázzuk, remélve, hogy így módon megsürgethető a folyamat. Varga Urbán Erika kalocsai mentőtiszt rádiónknak elmondta, hogy egyre gyakrabban találkoznak ezzel a jelenséggel. A gondolkodásmenet azonban éppen az ellenkezője annak, mint ahogy a gyakorlatban történnek a dolgok.
Mostanában egyre gyakrabban találkozunk ezzel, hogy ezt a vezetékes számunkat hívják. Egyébként ugye évekkel ezelőtt megszűnt Kalocsán a szolgálatvezetés, mint olyan. Ugye Kecskemét vette át ezt a szerepet, tehát itt a megyében a kecskeméti szolgálat is irányítja a mentőket. Tehát a 104-es telefonszám ott csörög. És ugye ez miután ugye felvették a feladatot, ők adják ki ugye a területileg illetékes mentőállomásra, aki ugye a legközelebb van a feladathoz. Tehát ez a telefonszám ugye megmaradt, mert ugye a hivatalos ügyek intézésére egyéb, ez meg ugye mivel ez egy cég, tehát ugye kell, hogy legyen egy vezetékes telefonszám, de ezt mi nem feladat felvételére használhatjuk, tehát hivatalosan itt nem vehetünk fel feladatot. Jó, természetes, hogyha valaki oda telefonál, és mi ott ülünk a telefon mellett, és halljuk, hogy életveszélyről van szó, akkor nem utasítjuk el, de az a bevett gyakorlat, hogy ilyen esetben ugye át kell őket irányítani a 104-es telefon, úgy átirányítani, hogy szóban, mert ugye nincs egy ilyen technikai dolog, hogy át tudnánk irányítani, amikor megkérjük, hogy hívja a 104-es telefonszámot, mert ugye ők jogosultak arra, hogy felvegyék ezt a feladatot. De hogyha mi vesszük fel, akkor is ugyanúgy ez az idő elmegy, tehát ezzel nem lesz gyorsabb a mentés, hiszen nekünk ugyanúgy kell jeleznünk Kecskemét felé ezt a feladatot, és csak úgy mehetünk ki. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy a 104-es telefonszámot hívják, és akkor onnan, ne gondolja senki azt, hogy azért, mert Kecskeméten csörög a telefonszám, onnan fog a mentő érkezni. Tehát természetes, hogy ilyenkor ugye Kecskemét odaadja nekünk, és akkor mi fogunk ugye nappal 1 percen, éjszaka pedig 2 percen belül kivonulni. Mivel ahogy mondtam, hogy nincsen szolgáltvezetés. Tehát, hogyha kivonul az összes mentőautó, senki nem ül a telefonnál. Tehát azt gondolom, hogy ez ad egy hamis biztonságérzetet az embernek, hogy én hívom ezt a helyi számot, és segítség érkezik, de lehetséges, hogy ezt nem veszik fel, és nem azért nem veszük fel, mert nem akarjuk, hanem azért, mert egyszerűen nincs ott senki a telefonnál. Tehát ez mindenképpen súlyos percekbe kerülhet, és azért vannak olyan korfolyamatok, amikor ez tényleg akár az ember életébe kerülhet, azt gondolom. És hogyha itt tartunk, akkor megragadnám az alkalmat, hogy elmondanám, hogy kell mentőt hívni, mert egyébként nagyon sokan, ugye, amikor pánikba esnek, és én ezt megértem, csak ugye van, hogy olyan fontos információk nem hangoznak el, esetleg mondjuk a helyszín például, hogy ugye annak a személynek, aki hívja a mentőt, annak teljesen egyértelmű, hogy ő hol tartózkodik, meg hova kell a segítség, na persze ez nekünk nem, és pláne így, hogy Kecskeméten a csörög a telefon van, hogy csak az utcaházszámot mondja, és mondjuk nem mondja a helység nevet, és mondjuk megszakad volna, vagy leteszi, mert ugye annyira gyorsan szeretné, hogy jöjjön a segítség, vagy azt gondolja, hogy azok az információk, amit kérnek tőle, az felesleges időpocsékolás. Tehát ezek fontosak, hogy ezeket tudjuk, hogy elmondanám a menetét, és elmondom azt, hogy mi miért fontos, hogy elhangozzon. Tehát ugye a 104-es telefonszámot kell hívni, ugye miután bemutatkozunk, el kell mondani, hogy mi történt. Ugye nem csak balesetről lehet szó, hanem ugye lehet egy rosszulét. Aztán a hol történt, ez a legfontosabb, ugye egy nagyon pontos helyszínt kell meghatározni. Tehát egyrészt el kell mondani a helységnevet, akkor az utca házszámot, illetve hogy emeletes házról van szó, akkor pedig ugye az emelet ajtót, esetleg, hogy mi van kiírva a kapucsengre, tehát hogy tudunk ugye feljutni oda. Hogyha balesetről van szó, akkor annak az útnak a számát, amin történik a baleset, és hogyha a kilométerkőt nem is tudjuk, de a két helység között, ami között ugye található ez a baleset, azt, hogyha megadjuk, akkor biztosan bele fogunk ugye futni ebbe a balesetbe. Hogyha balesetről van szó, akkor még fontos a sérülteknek a száma. Ugye ez azért fontos, hogy mennyi mentőegységet küldjenek a helyszínre, ugye nem mindegy, hogy egy vagy több sérült van, illetve nagyon fontos a sérültek állapota. Itt ugye ez azért, hogy milyen szintű mentőegységet küldjünk, vagy küldjenek a helyszínre, és esetleg, hogyha szükség van műszaki mentés, azt érdemes jelezni, mert akkor nem kell külön még hívni a tűzoltókat, hanem azt jelzik nekünk, akkor azt utána továbbítja ugye a szolgáltatás nekik is. Tehát, hogyha beszorul valaki, vagy kigyulladt a gépjármű, akkor érdemes ezt is jelezni. És a végén a telefonszámot jó, hogyha megadják, és ez nem azért, hogy mi ezzel visszaéljünk, hanem azért nagyon jó, mert ugye miután ha ennyi kézen keresztül megy az információ, nagyon sokszor előfordul, hogy elértenek esetleg valamit, vagy valami házszám mondjuk nem stimmel, és ezen a telefonszám, hogyha vissza tudjuk hívni a bejelentőt, akkor ő ugye pontos útbaigazítást tud nekünk adni, és akkor nagy biztonsággal meg fogjuk találni a helyszínt.
Varga Urbán Erika, kalocsai mentőtisztnek köszönjük, hogy mindezt elmondta. Kéretik szem előtt tartani életmentő perceket jelenthet az időben tárcsázott pontos adatokat felsorakoztató hívás.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Augusztus 14-én vasárnap ennyi volt térségi magazinunk Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a figyelmét. A témákkal kapcsolatban várjuk észrevételeit, hozzászólásait, akár telefonon 78-as körzet 567-662, vagy e-mailben az info@koronaradio.hu címen. Ennyi volt tehát mai térségi műsorunk, köszönöm a kitüntető figyelmet. Ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásait teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.